A Központi Statisztikai Hivatal most közzétett adatai alapján 6,7% lehet a 2023-as eredményszemléletű költségvetési hiány, erre az évre pedig 4,5%-os deficittel számol a kormány, az eredeti terv 2,9% volt, vagyis idén közel 4000 milliárd forint hiányt kell az államnak megfinanszíroznia, csak nem 1500 milliárd forinttal többet, mint amit eredetileg terveztek a költségvetésbe, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal beszélgettem.
Tavaly 6,7%-os lett a GDP arányos költségvetési hiány. Ez az a mutató, amit az Európai Unió felé is lejelentünk. Ugye ez a szám, ez kicsit magasabb lett talán még annál is, mint amit vártunk, hiszen a kormányzatnak utoljára egy 6,5%-os félhivatalos bemondása volt erre az adatra. Ugyanakkor azt lehetett tudni már egy korábbi statisztikában, hogy valószínűleg ezt is meghaladja majd a mutató. Így 2020 óta az államháztartási deficit sosem volt 6% alatt. Tehát immár negyedik éve igen magas költségvetési hiánnyal fut a magyar államháztartás. Ennek ugye az volt az elsődleges oka, hogy a kormány nem nagyon tudta kezelni azokat a sokkokat, ami a költségvetést éri. Ilyen volt a recesszió, ami ugye apasztotta a bevételeket, a lakossági fogyasztás csökkenés és az ehhez kötődő áfabevétel visszaesés és a megemelkedő kamatterhek, amik pedig az infláció miatti magas kamatok miatt voltak. Ezek voltak alapvetően fő okai a tavalyi magas hiánynak, és ez az oka annak is, hogy ilyen magas hiány mellett bizony az államadósság csak jelképes mértékben tudott tovább csökkenni, 74%-tól 73,5%-ra, tehát továbbra is igen magas államadósságon fut egyelőre a magyar gazdaság.
Mire lehet számítani idén?
Ezzel kapcsolatban is kaptunk új információkat, hiszen nem csak a tavalyi államháztartási statisztikát közölte a KSH, hanem közzétette az úgynevezett túlzott deficit eljárás jelentést, ami tulajdonképpen egy részletesebb terv arra vonatkozóan, hogy az idei évre mit vár a kormány. Ugye az nem újdonság, hogy az idei évre 4,5%-os költségvetési hiányt tervez a kormány, bár hivatalos anyagban most került be először, hogy a 2,9%-os hiányt az 4,5%-ra módosul. Ugye ebben a hiány növekedésben közrejátszik újra a kamatok további emelkedése és a kamatkiadások további emelkedése, és hát nem segített közben az sem, hogy a kormány további beruházás visszavágásokat hajt végre. Jól látszik, hogy így is bizony a tavalyi 6,5%-os költségvetési hiányról bizony, vagy 6,7%-os költségvetési hiányról bizony nem lehet olyan könnyedén lejönni, és már ez a 4,5% is fog komoly kihívásokat jelenteni. Ugye ez a 4,5%-os költségvetési hiány azt jelenti, hogy körülbelül 4000 milliárd forintnyi finanszírozási igénye van a költségvetésnek, mindegy 1500 milliárd forinttal több, mint amennyi volt az eredeti költségvetési tervben. Ebben részben nyilván a költségvetési hiány cél megemelkedése játszik szerepet, részben pedig valószínűleg olyan nagy tételek, mint például a repülőtér megvásárlás költsége. Ebből jön ki az tulajdonképpen, hogy van egy ilyen hát eléggé tipős kanállal bepasszírozott 4,5%-os hiányunk, amivel kapcsolatban két megjegyzést is érdemes tenni. Az egyik az, hogy jól látható, hogy ez a 4,5% szint az utolsó olyan adat, amivel még ki lehet mutatni a tervek szerint egy államadósság csökkentést, mert az államadósság egyébként ugye erről a 73,5%-ról éppen csak olyan 73,2-re mérséklődik egy ilyen hiány célra, tehát még lassabb lehet majd az idén az államadósság csökkentés üteme, mint tavaly volt. Ráadásul ez a 4,5%-ot ezt azért elég komoly kockázatok övezik. Ha megnézzük, hogy is alakul ez ki, akkor jól láthatjuk, hogy azért a 6,7%-tól a 4,5%-ra lecsökkenteni nem lehet igazából a gazdasági növekedésre vagy az inflációra alapozva a gazdaságot, tehát további kiadás csökkentésekre vagy bevétel növelésre van szükség. A korábbi számításaink szerint a költségvetésben mintegy 1000 milliárd forintos feszültség lehet, ennyivel kellene korrigálni az állami gazdálkodást, ez az a feszültség, ami még a rendszerben van.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A 10 évvel ezelőtti alig 200 millióról mostanra 522 millió euróra, vagyis csak nem a 2,5-szeresére nőtt a külföldön dolgozó magyarok hazautalásainak összege. A legtöbb pénzt az Európai Unióból, főként Németországból küldik haza. A részletekről Várkonyi Gyula kérdezte Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját.
Alapvetően az adaton kevésbé lepődhetünk meg, ugyanis már 2004 előtt is egyre többen és többen vállaltak munkát külföldön, 2004 után pedig még egy lökést kapott a munkavállalási hajlandóság, és az történik nagyon leegyszerűsítve, hogy külső források érkeznek a hazai gazdaságban, ezek egyfőre jutóan is szemmel láthatóak, és ezek a külső források segítik a fogyasztást, a gazdasági növekedést, tehát hozzájárulnak alapvetően az adott ország gazdasági teljesítményéhez. Na most egyébként a nagyvilágban egyre inkább növekednek ezek a hazautalások. A tavalyi évben például India csúcsot döntött, és India fogadja a legtöbb hazautalást, és ebből a tendenciából nyilván Magyarország is részesül.
Ez a magyarországi GDP-hez mérten mekkora összeg, mekkora arányt képvisel?
Nem egy látványos mutatóról van szó. Vannak a nagyvilágban olyan országok, amelyeknek a GDP-jét 30-40%-ban is meg tudja emelni. Magyarország esetében néhány százalékról, maximum 3-4%-ról lehet szó. Azt tudjuk mondani, hogy a hazautalások valamelyest hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez. Ezek szerepét azonban nem szabad túldimenzionálni, egyfajta kiegészítésről lehet tulajdonképpen szó.
Láthatjuk-e a tendenciákat? Ez nyilvánvaló, hogy 2,5-szeresére nőtt 10 év alatt, de ez egy hosszú távú folyamat, amely további növekedése jár, vagy nagyjából kimaxoltuk a lehetőségeket?
Nem gondolom, hogy visszaesnének ezek a mutatók, vagy egyébként stagnálnának a mutatók, ugyanis Nyugat-Európában is jellemző a munkaerőhiány, és úgy tudják a vállalatok megtartani a munkaerőt, hogyha megemelik a bérüket, jobb munkakörülményeket biztosítanak, és azt gondolom, hogy a bérek növekedése mögött megjelenik majd az is, hogy nagyobbak lesznek a hazautalások. Várható még az is, hogy többen fognak külföldön munkát vállalni, még akkor is, hogyha esetleg már vannak visszatérők Magyarországra, és én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is növekedhet még a hazautalt összeg, tehát más országok viszonylatában is, ezt azért mindenféleképpen érdemes megjegyezni.
Ugye a sorrend, a külföldi országok sorrendje, ahonnan a magyarok a legtöbb pénzt utalják, Németország, Ausztria, Egyesült Királyság, ez talán nem meglepő, de várható ebben bármilyen változás?
A legnagyobb változás az az volt, hogy sokáig az első számú célország az Egyesült Királyság volt. A Brexit után azonban váltás történt a lista elején, és a földrajzi közelség, a fekvés az meghatározónak bizonyult. Átvette a vezető szerepet Ausztria, illetve Németország ebben a tekintetben. A folyamatok egyértelműek és jól láthatóak, viszonylag közelebbi, azonos kulturális háttérrel rendelkező országokban vállalnak munkát a magyarok, és onnan utalnak haza különböző jövedelmeket, amelyek a hazai gazdaságot, a fogyasztást gyarapítják.
Magyarország sem egy zárt gazdaság. Vannak-e felmérések arra vonatkozóan, hogy Magyarországról történnek-e hasonló méretű nagyságrendű utalások harmadik országba?
Biztosak lehetünk abban, hogy igen, és látjuk azt, hogy a vendégmunka erősödik, meg annak a relevanciája erősödik Magyarországon. Azt várjuk majd az elkövetkező években, hogy a Magyarországról kiáramló összegek is emelkednek. Ezt nem gondolhatjuk rossz tendenciának, hiszen önmagában véve a vendégmunka, illetve az innen hazautalt jövedelem azt jelenti, hogy Magyarország egy nyugati gazdasági típusú karaktert mutat, éppen az a jellemző, mint a nyugati országokban. Arra vonatkozóan, hogy Magyarországról mekkora összegek áramlanak ki hazautalás címen, nem nagyon van. A statisztikai adatok ilyen töredékes képet tudnak mutatni. Az azonban biztos és bizonyos, hogy az innen hazautalt jövedelem velünk marad, és ezzel párhuzamosan Magyarország is fog majd fogadni hazautalást sokat az elkövetkező években, évtizedekben. Az Európai Uniós Statisztikai Hivatal méri azt, hogy a GDP százalékában mekkorák a hazautalások, és például Románia ebben a viszonylatban, ebben a tekintetben előttünk jár. Nyilván ott, ahol sok a vendégmunkás, ott, ahol jellemző az idény munkavállalás külföldi országokban, ott tetemesebb részét képviseli a hazautalása GDP-nek. Ez egyébként nem feltétlenül és minden határon túl egy kedvező mutató, ugyanis abban az esetben, hogyha például két számjegyű tartományban emelkedik a GDP-n belül a hazautalás, akkor a sérülékenységet is jelenthet az adott gazdaságban. Ez azt jelenti, hogy a külföldi munkaerő piacoktól, a külföldi gazdaságtól függ a hazai gazdaság.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. Az Erste Bank elemzői szerint idén az élelmiszerárak alakulása már nem húzza, hanem visszafogja az inflációt. A boltokba összességében továbbra is többet fizetünk a pénztáraknál, mint egy évvel korábban. A drágulás mértéke azonban várhatóan elmarad az átlagos éves inflációtól, mondta az Erste makrogazdasági elemzője. Nagy Jánost kérdeztem.
A dezinfláció tekintetében mindenképpen követték a trendet az élelmiszerárak is. A legtöbb szegmensben, a legtöbb élelmiszer csoportban már negatív év-per-év indexekkel találkozunk. Egy-két kivétel, például a kakaó, a magas cukortartalmú termékeknél látjuk azt, hogy elsősorban nemzetközi okok miatt egy komolyabb áremelkedés van, de általánosan abszolút nem ez a jellemző, és ugye az elmúlt két hónapban 2-3%-os élelmiszerinflációt tapasztaltunk az előző év azonos időszakához képest, tehát azt ez lehet az éves átlagos érték is, és ebből adódó, amivel várunk egy ilyen 4,5% körüli éves inflációt, ezért lefelé húzhatják az élelmiszer árak idén a magyar inflációt.
Mennyire lehet ez tartós folyamat, tehát mennyire bízhatunk abba, hogy nem lesz a korábbihoz hasonló kiugró élelmiszerár növekedés, hiszen ugye amikor nőtt az infláció Magyarországon, akkor sokszor kifejezetten az élelmiszerinfláció húzta az indexet.
Igen, hát abban bízhatunk, hogy ilyen masszív és koncentrált sokhatások, mint amik a 21-22-es évben jelentkeztek globálisan is, azok nem jelentkeznek, mert legutóbb ebben az említett időszakban ezek markánsan rá világítottak a magyar élelmiszer előállításnak az Achilles sarkaira, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 50% körüli drágulást is regisztrálta a statisztikai hivatal. Úgyhogy leginkább ebbe bízhatunk, és abban, hogy visszatérünk valamelyest egy nyugodtabb, békésebb környezetbe, talán a pandémia előtti időszakhoz hasonlóba, amikor a leginkább a kereslet és a kínálat az, ami meghatározhatja azt, hogy hogyan alakulnak az élelmiszerárak.
Hogyha röviden össze kell foglalni, akkor melyek a magyar élelmiszeriparnak a gyenge pontjai, vagy akár a magyar gazdaságnak a gyenge pontjai, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt időszakban ilyen magas volt az élelmiszerinfláció Magyarországon?
Az európai összehasonlítást tekintve mindenképpen az alacsony munkatermelékenység és a magas energiaintenzitás az, ami kiemelhető, és ezzel párhuzamosan, vagy ezek eredményeként inkább egy viszonylag alacsony versenyképesség az, ami átlagosan jellemzi az ágazatot.
A háttérbeszélgetésen, elemzői háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy ha ugyanakkor ezeken a gyenge pontokon nem történik változás, akkor bármilyen hasonló válságos helyzet, amelyet az elmúlt 3-4 évben elszenvedett a magyar gazdaság, az megint visszaköszönhet az élelmiszerárak emelkedésében. Ez valóban így van?
Azon az alapálláson, amiket az előbb felsoroltunk, mindenképpen változtatnia kell a gazdaságpolitikának, ösztönöznie kell a fejlesztéseket ezeken a vonalakon, mert ez egy elég komoly kockázati tényezőként velünk tart, és bármikor, amikor egy ilyen komolyabb sok hatás éri a globális vagy az európai gazdaságot, akkor ez ránk nagyon érzékenyen hathat.
Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. A magyar társadalomban sokan nem azt az élelmiszert veszik meg a magas árak miatt, amit szeretnének, hanem azt, amit megengedhetnek maguknak. Ez is elhangzott az Erste Bank elemzői háttérbeszélgetésén. A minőségi élelmiszerfogyasztásban emiatt visszaléptek, és több évet elveszítettek a magyar fogyasztók, mondta az Erste Agrárközpont vezető agrárszakértője. Fórián Zoltánnal beszélgettem.
A magas árak alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a kereslet csökkenését eredményezik, ez a magyarországi élelmiszerpiacon is kézzelfogható volt. Masszív másfél év, amikor az élelmiszer kiskereskedelem volumene csökkenőben volt, de nem csak a volumene, hanem a szerkezete is átalakul az élelmiszerpiacnak ilyen körülmények között. Nem volt olyan rég, amikor még arról beszélgettünk, hogy milyen kedvező fordulatokat vett, és milyen kedvező irányba halad az élelmiszerkereslet, amikor még emelkedtek ugye a fizetőképes kereslet és a tudatosság, nagyon kedvező pályán voltunk, ebben tegyereltek bele ezek az inflációs időszakok, és hatásuk nagyon látványos. Úgy szoktam képletesen mondani, hogyha az élelmiszerpiramista feje tetejére állítjuk, és potyog kifelé belőle a magas hozzáadott értékű termék. Hát bizony ez történik. Ugye korábban is nagyon szerették a magyarok az akciókat, de most aztán ugye igazi hajrája van az élelmiszerpiaci akcióknak. Úgyhogy akciós termékek, kereskedelmi márkák felé fordulunk, még inkább a legolcsóbb termékeket keresjük. Nyilván ez összefügg a fizetőképességgel, és nyilván akkor lesz ebben fordulat, amikor megint visszatérünk a reál jövedelmek emelkedési időszakába tartósan, akkor fog ez megállni. Nagyon érdekes egyébként, hogy eközben a vendéglátásnak a helyzete is ugye volumenben csökken, de azért értékben masszívan emelkedik ugyanúgy, ahogy az élelmiszer kiskereskedelem is az élelmiszerkereslet náluk, és egyértelmű, hogy az akcióknak a struktúrája nagyon nagy befolyással van arra, hogy milyen élelmiszert, milyen egészséges élelmiszereket fogyaszt a magyar lakosság.
Mindez egyben azt is jelenti, hogy amiatt, hogy magasak lettek az élelmiszerárak, és a vásárlók sokkal árérzékenyebbek, a minőségből picit leadtak? Tehát inkább megveszik azt, ami olcsóbb, de gyengébb minőségű, mert ezt tudják megvásárolni?
Igen, ugyanezt tudom más megfogalmazva elmondani, tehát az a tudatosság, amit korábban a pénztárcájuk megengedett, ez most háttérbe szorult, és az ár került első helyre ismét, nemzeti sport lett az akcióvadászat.
Mennyi idő alatt lehet ebből visszaépítkezni oda, hogy ismételten a jobb minőségű, vagy adott esetben a prémium termékek kelendőek legyenek?
Egyszerre több tendencia van ugye az élelmiszerpiacon is, tehát most kiegyeztük a piac aljára a legolcsóbb termékekre, de azért ugye léteznek a közép- és felső kategóriás élelmiszerkeresleti modulok is, és ugye a szerkezet akkor fog elmozdulni, hogyha látványosan nőni fog a fizetőképesség a lakosságnak. Van ennek egy makrogazdasági jellemző, amikor nő a lakosság jövedelme, akkor nyilván az elmaradt nagy beruházásait kezdi el, tehát először lakás, autó, felújítás, etc. És valahol a végén sorakoznak majd az egyre több és jobb minőségű élelmiszerre fordított kiadások. Nem egy rövid távú jelenség, ez évekbe fog tartani.
Tehát lényegében éveket elveszített ilyen szempontból a magyar fogyasztó?
Igen, egyértelműen több évtizedes visszalépések a fogyasztás szerkezetében, de van remény is, van fény az alagút végén, a tudatosság azért jelen van, és aki megteheti, az nyilván az egészséges életmódot támogató élelmiszereket választ, és ugye van egy nagyon masszív és egyre szélesedő szegmens, aki viszont kényszerből tudatos, tehát akik táplálkozási zavarokkal küzdenek, ők egyértelműen nem tudják alábbadni, nekik azt a típusú élelmiszert meg kell venni, amire szükségük van.
Forrián Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét hallották. Április 1-től minden hazai banknak kötelező biztosítania az ügyfelei számára a fizetési kérelemre válaszó kezdeményezett azonnali fizetés elindítását. Elsőként arról kérdeztem Varga Lórántot, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom elemzési és fejlesztési főosztályának vezetőjét, hogy mi is pontosan a fizetési kérelem.
A fizetési kérelem az technológiai szinten egy szabványosított üzenetet jelent, amely bármelyik magyar bankszámláról egy bármelyik másik magyar bankszámláról lehet küldeni. Tartalmilag pedig két funkciója van. Egyrészt egy vállalat, egy magánszemély, egy ügyfele, partnere tudomására tudja hozni, hogy valami fajta fizetést vár tőle, tehát hogy egy pénzt, összeget küldjön a számára. Másrészt pedig ez a fizetési kérelem tartalmaz minden olyan lényeges adatot, ami egy sikeres átutalás indításához szükséges. Ez azért fontos, mert hogyha az ügyfél, aki megkapja ezt a fizetési kérelmet, és úgy dönt, hogy ő szeretné teljesíteni ezt a fizetést, akkor ezt ezután már egy nagyon egyszerű, kényelmes módon gyakorlatilag egy vagy két kattintással meg tudja tenni. Nem kell külön bepötyögnie a címzett számlaszámát, nevét, az összeget, a közleményt, hiszen ezeket már maga a fizetési kérelem mind tartalmazza, neki csak egyszerűen jóvá kell hagynia, és automatikusan megtörténik a fizetés.
Kinek a számára volt elérhető már eddig is a fizetési kérelem?
Maga a fizetési kérelem nem újdonság Magyarországon, az azonnali fizetési rendszer 2020-as indulása óta létezik, azonban ezt a bankok nem egységesen nyújtották, és úgy láttuk, hogy ez egy jelentős gátját jelenti a továbbfejlődésnek, úgyhogy április 1-től kezdve az MNB új szabályozásának köszönhetően most már mind kivétel nélkül minden hazai fogyasztó és vállalat tud fizetési kérelmet fogadni.
Ez mondjuk a gyakorlatban egy átlagember számára mit jelent?
jelent, hogy megkaphatja a közüzemi szolgáltatótól a számlát fizetési kérelem formában, mondjuk egy SMS-ben a telefonjára?
Így van, ennél az esetnél maradva, hogyha mondjuk az én szolgáltatóm a villanyszámlát most már fizetési kérelem formájába is megküldi nekem, akkor ez ugye számomra azért nagyon kényelmes, mert a telefonomon egyből pár másodperccel azután, hogy a szolgáltató elküldte, megjelenik egy üzenet, hogy kaptam egy fizetési kérelmet, abba be tudok lépni, meg tudom nézni, leellenőrizni, hogy akkor ez melyik villanyszámla, melyik hónap valóban jogos-e ez a fizetési kérelem, és ha úgy döntök, hogy igen, akkor nagyon könnyen jóvá hagyom, és megtörténik ez a fizetés, illetve a szolgáltató megadhat egy érvényességi időt ennek, tehát mint ahogy korábban is, amikor számlalevélben kaptuk meg ezeket, volt egy befizetési határidő. Ez a szolgáltatókon múlik, hogy ilyen fizetési módot felajánlanak-e. Mi azt láttuk, hogy pont az a változás, amit most április 1-én bevezettünk, hogy minden magyarországi ügyfél tudja fogadni ezt a fizetési kérelmet, ezzel nyitottuk meg a lehetőségét annak, hogy a szolgáltatók erre fejlesztenek, és ezt a lehetőséget felajánlják az ügyfeleiknek. Ez azonban nem az egyik napról a másikra fog megtörténni, ehhez fejlesztések szükségesek. De mi azt látjuk, hogy elkezdtek dolgozni ezen mind a bankok, mind a szolgáltatók, és nem csak például egy közüzemi számla vagy egyéb számla fizetésre lesz alkalmas ez, hanem magánszemélyek is tudnak indítani. Ez törvényileg ugyan nem kötelező, de azt látjuk, hogy a legtöbb bank már most is kínálja az ügyfeleinek. Az fontos még tudni, hogy ha valaki kap egy fizetési kérelmet, és jóvá hagyja azt, tehát válaszul indít rá egy azonnali fizetést, akkor ez a fizetés, ez törvény által biztosítottan ingyenes minden hazai magánszemélynek, és tranzakciós illeték sem terheli.
Varga Lórántot, az MNB főosztályvezetőjét hallották.